leülve folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 342. dicséretet mindegyik versével. A 342. dicséret így kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 23. részében, a 32-től a 43. versig terjedő szakaszban eképpen. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is, odamentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidó királya, menj meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidó királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Menj meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki: Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Amen. Imádkozzunk. Megváltó Jézusunk, félünk a szenvedéstől, sokan talán a haláltól, és ezen a napon, a nagypénteki eseményekre emlékezve, a te szenvedésedet és halálodat felidézve, sokan elszomorodhatnak. De mi, akik most itt vagyunk színed előtt, hálát adunk azért, mert nem nekünk kellett szenvednünk, nem hagytál magunkra a bűneinkben, hanem átvállaltad büntetésünket, és kifizetted értünk az árat. Ebben nyugszik a mi hitünk, a mi bűnbocsánatunk, így lehet újra teljes a veled való kapcsolatunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy nem sajnáltad fiadat, nem azt nézted, hogy mi mennyire méltatlanok vagyunk, hanem a te végtelen szeretetedből fakadóan elküldted őt értünk. Istenünk, arra kérünk a mai napon, hogy engedd, hogy felidézzük a nagypénteken történteket, az Úr Jézus áldozatának jelentőségét, és mutasd meg számunkra, hogy mi, ma élők követőid, hogyan mutathatjuk meg a világnak, hogy hozzád tartozunk. Légy jelen közöttünk az énekmondásban, imádságban, igehallgatásban. Te érints meg, formálj át szíveket, életeket, ahogyan ezt 2000 éve és azóta is folyamatosan megteszed. Vedd el nem ide tartozó gondolatainkat, engedd, hogy készülhessünk húsvét ünnepére, az úrvacsorai közösségre és a veled való örök életre. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg minket kegyelmesen. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 164. dicséret első versét énekeljük. A 164. dicséret első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igét hallására.
Thank you.
Istennek igéje, melyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok most közöttetek. Írva található a Korintusba írt második levélben, az 5. rész 15. versében eképpen. Azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Amen. Kedves testvéreim, az általános iskolában, a nyelvtan órán jól megtanultuk a személyes névmások sorrendjét. Egyes számban ez így hangzik: én, te, ő. Ha mélyebb értelmet adunk ennek az általános szabálynak, akkor megláthatjuk, hogy bizony a mi életünkben és az emberek keretei között, gondolkodásunkban és életfelfogásunkban szintén legtöbbször ez a sorrend áll fenn: először én, aztán te, majd pedig ő. Az első az én. Mindnyájan úgy születünk, hogy a fontossági sorrendünkben legtöbbször magunkat helyezzük az első helyre. A gyermekek általában minden jóban szeretnek az elsők lenni, először kipróbálni azt a játékot, előállni a sorban, először kapni a tortából. Aztán legtöbben ezt idővel nagyjából kinövik, és megtanulják, hogy mások is léteznek, de van, aki megmarad ezen a szinten egész életében. Ösztönösen bennünk van ez a vágy: én vagyok a legfontosabb, az én akaratomnak kell teljesülnie. Mindennél fontosabbak az én álmaim, az én boldogságom, hogy én ne legyek beteg, engem hagyjanak békén, és én kapjam a dicséretet. Ezután fontossági sorrendünkben a te következik, a körülöttünk lévő emberek. Hát ez azonban már eléggé le van korlátozva. Hiszen természetesen csak azzal barátkozunk, aki szimpatikus, akivel jól lehet beszélgetni, aki kedves, segítőkész, megbocsátó és szerető. És tulajdonképpen, ha belegondolunk, ezt a kapcsolatot is az én határozza meg, hiszen itt is az a fontos, ami nekem jó, ami az én érdekem. Jó, ha egy barát megbízható, amikor szükségem van valamilyen segítségre, akkor lehessen rá számítani, amikor az én érdekemben tudna tenni valamit, akkor azért örülök, hogy van nekem. És a sorban az utolsó helyen szerepel az ő, akit nagybetűvel írunk, leghátul található sokak életében az Isten. Az emberek jó részének egyáltalán nincs vele kapcsolata. Nem foglalkoznak vele, nem számítanak rá, nem számolnak vele. Nem ismerik az Istent, nem szánnak rá időt, pénzt, egyszerűen figyelmen kívül hagyják. És nem csak a hitetlenekről van szó, hiszen sokszor a keresztény emberek számára is az a sorrend, hogy mi bizony hátra soroljuk az Istent is. A saját érdekünk sokszor felülkerekedik. Majd, ha nyugdíjas leszek, akkor majd járok templomba, most a tanulásra vagy a karrierre kell koncentrálnom. Majd, ha nagy lesz a gyermekem, akkor majd leülök vele, beszélgetek vele Istenről, és majd ő eldönti, hogy szeretne tartozni a gyülekezethez. Most csak tegye a dolgát. Sokszor ilyen torz értékrenddel nevelnek, nevelődnek gyermekek, emberek, úgyhogy nem is kell csodálkoznunk, hogy miért ilyen a mai világunk. De hát feltehetnénk a kérdés, hogy hogyan kapcsolódik mindez a nagypénteki eseményekhez. Miért beszélek én itt személyes névmásokról, a fontossági sorrendről pont ezen a mai délelőttön? Hiszen ilyenkor a kereszten történt eseményekről, Jézus szenvedéséről és az ő haláláról szoktunk beszélni. Hát úgy kapcsolódik ide mindez, hogyha megnézzük Jézus életét, akkor szintén felismerhetünk egy fontossági sorrendet. Ez azonban pontosan az ellenkezője annak, amelyben mi élünk. Hiszen Jézus életében A legelső helyen az Atya állt, a nagybetűvel írt ő, második helyen az emberek, barátai és ellenségei egyaránt, leghátul pedig saját maga, az ő érdekei. Ez egész életére jellemző volt, de legteljesebben nagypénteken a kereszten valósult meg mindez. Nézzük meg hát, hogy a mi életünkben oly sokszor az utolsó helyen lévő Isten, az Úr, hogyan mutatta meg a helyes értékrendet az ő tettei által. Jézus számára földi életében a mennyei Atya volt a legfontosabb. Napról napra vele beszélgetett imádságban, szoros, folyamatos, állandó közösségben volt vele. Csak olyat tanított, csak olyan dolgokat adott tovább az embereknek, amit az Atya rábízott. Csak azokra a helyekre ment, ahová őt küldte az Isten, és még tetteinek idejét is az Atya határozta meg. Emlékezzünk csak vissza, több olyan történetet is felsorolhatnánk, amiben Jézust sürgetik az emberek, családja, vagy éppen a tanítványok, tedd meg ezt, tedd meg azt, ő pedig csak ennyit válaszol, még nem jött el az én órám. Mert számára az Atya időszámítása volt a mérvadó. És főpapi imádságában is neki ad számot, mikor ezt mondja, én megdicsőítettelek téged az emberek előtt, elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. De még a keserű poharat, a nagypénteki szenvedést is onnan felülről fogadja el, és még a kereszten is több alkalommal is megszólítja Atyát. Az ő kezébe teszi le lelkét, és az ő bocsánatát kéri azokra, akik gúnyolják, és hozzá fohászkodik a 22. Zsoltár szavaival. Ennek az Istennel való szoros kapcsolatnak azonban következménye is van. Az, hogy Jézus ennyire függött az Atyától, nem csupán szolgálatkészségére vagy engedelmességére utal, hanem ez meghatározza az emberekhez való viszonyát is. Mivel számára első helyen az Atya volt, ezért minden áldozatra kész volt, értünk, emberekért. Tegnap este a lábmosás történetében is ezt ismertük fel, hogy aki az ő követője, az tud szolgálni embertársainak is. Ezt a lehető legtökéletesebben nagypénteken valósította meg az Úr Jézus, amikor a kereszten életét adta a világért. Pedig ő soha nem hazudott, soha nem lopott, nem káromolta az Istent, mégis magára vállalta a mi bűneinket, azok büntetéseivel együtt. Bűnösök közé sorolták, két rabló között volt megfeszítve, kigúnyolták, gyalázták, és ő mégis mindnyájunkért alászállt a pokol mélységéig, hogy nekünk ne kelljen oda mennünk. Az Úr Jézus számára tehát első helyen az Atya állt, második helyen mi emberek, és a nagyheti események alapján azt kell mondanunk, hogy Jézus maga és az ő személyes érdekei a legutolsó helyre szorultak. Számára mindenki más fontosabb volt. Amikor utolsó Jeruzsálembe vezető útján áthaladt Jerikón városán, még útba ejt egy vak koldust, Bartimeust, mert tudta, hogy ez az ember ott ül az út szélén és rávár. És senki nem rótta volna fel Jézusnak, ha nem áll meg az egyébként kitaszított ember mellett, számára azonban még ő is fontos volt. Aztán nagypéntek hajnalán, miután elfogták és elítélték, és a kihallgatásról viszik át az udvaron át a tömlöcbe, míg akkor is eszébe jut valaki, egy tanítvány, Péter, aki megígérte, hogy nem fogja őt megtagadni. Hát Jézus tudta, hogy ez az ígéret nem valósult meg. Tudta, hogy ez a tanítvány elindult lefelé a lejtőn, és így még a szenvedések közben is ügyel arra, hogy összetalálkozzon az ő tekintetük, és Péter felismerje tetteinek súlyát, és megálljon lefelé a lejtőn. De még a kereszten is az utolsó perceiben is, az utolsó szavaival is egy gonosztevő, egy segítséget kérő bűnös ember előtt megnyitja a mennyország kapuját, mert az bízott benne, tőle kért segítséget, és Jézusnak még ő is fontos volt. És szintén a kereszten elhangzik a jól ismert mondat, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Még ott is, a kereszten, a legnagyobb fizikai és lelki szenvedések között is az Atya áll számára az első helyen, aztán az őt megfeszítő és gúnyoló emberek, és valahol hátul a sor végén ő maga. Még védi is ezeket az embereket. Mentségükre mondja, nem tudják, mit cselekszenek. És milyen igaza van? Hiszen eltelt 2000 év, és ha ma szétnézünk a világban, magunk körül, hát mondhatjuk azt, hogy ugyanazt látjuk nagyjából, ma is sok mindenre mondhatnánk ezt, az emberek nem tudják, mit cselekszenek. Háborúkat indítanak, tönkreteszik a környezetet, Isten gyönyörű, teremtett világát, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mindent megelőz a pénz, a hatalom szerelme, Istent, embert, de még saját magát is hátrébb sorolja mindenki, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. De így van ez sokszor a kapcsolatokban is, a családon belül is. Felelőtlenül házasodnak össze párok, vagy összesen házasodnak már, mert nincs meg bennük a kellő bizalom. Aztán szétesnek családok, mert egyikük vagy egyikőjük sem tudja, hogy mit cselekszenek. Mások vagyonokat költenek el olyan szenvedélyekre, amelyekkel tönkreteszik testüket, vagy a körülöttük élők életét. Hát érezhetjük, hogy milyen nagy ez a szeretet Jézusban, amikor ezt mondja a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus életében tehát a mi értékrendünkhöz képest fordított sorrend áll fent. Számára első helyen az Atya állt, második helyen az emberek, és magát csak a harmadik, a legutolsó helyre sorolta. És ezt, ahogy már mondtam, legteljesebben nagypénteken kereszthalála által mutatta meg számunkra. Ott, ahol mindennél fontosabb volt az Atya akarata, hogy véghez vigye a váltságművet, ahol vállalta helyettünk a büntetést, és ahol önmagát a lehető legjobban megalázta. Erről ír Pál apostol a Filippi levélben, hogy Jézus megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, megalázta magát, engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Hát ezek után, a mai délelőttön tegyük fel a kérdést, vajon lehetséges-e az, hogy az ember, aki nem tudja, hogy mit cselekszik, szintén ilyen értékrendet állítson fel a maga életében. Van-e esélyünk arra, hogy mi is Isten tegyük az első helyre, embertársainkat a másodikra, és magunkat a sor végére hagyjuk? A Szentírás szerint igen. Még ilyen ember is volt, aki ezt meg tudta valósítani. Hiszen nem sokkal Jézus mennybe menetele után egy István nevű férfit halálra köveznek, mert számára Jézus volt az első. Bátran vállalta, hogy hozzá tartozik, és ebből következett az is, hogy mivel számára az Úr állt az első helyen, az emberek kerültek a második helyre. Hiszen ez a vértanú ugyanúgy imádkozik az Atyához, ahogyan Jézus a kereszten, Uram, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt. Az ilyen lelkülethez az kell, hogy Isten legyen az első helyen, és utána már természetes lesz az, hogy a másik ember fontosabb, mint ő maga. Ha ez a fontossági sorrend van az életünkben, akkor minden más is a helyére kerülhet. Nagypéntek két meghatározó üzenete, ahogyan Pál apostol írja az egyik levelében, Krisztus meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. Az egyik üzenet tehát az, hogy Krisztus meghalt helyettünk, hogy ne kelljen elszenvednünk bűneink büntetését, hanem örök életünk legyen. A másik pedig az, hogy mindez azért történt, hogy akik benne hisznek, többé nem maguknak éljenek, hanem Jézusnak. És ha neki élnek, ha ő lesz az első helyen, akkor minden más is a helyére kerül. Láttuk tehát, hogy mit jelentett Jézus életében a helyes sorrend, és István példáján keresztül az is bebizonyosodott, hogy ez az ember számára is elérhető, de végül nézzük meg azt is, hogy a mi személyes életünkben hogyan valósulhat meg mindez. Aki felismerte nagypéntek titkát, aki megértette saját életére nézve is, hogy milyen áldozatot hozott érte az Úr Jézus a kereszten, annak életében megváltozik a sorrend. Az első helyre Isten kerül. Az ilyen ember a döntés helyzetekben felteszi a kérdést Urának, vajon ő mit akarhat? Mi lehet a terve velem? Mit akar üzenni nekem az Isten? Akinél az Úr az első, az keresi az ő válaszait a Szentírásban, az hozzáfordul imádságban, folyamatos, állandó és szoros kapcsolatban van vele, mert számára ő a legfontosabb. És aki szoros kapcsolatban van Istennel, az másként fordul az emberekhez is. Képes sokkal több mindent megtenni értük, le tud mondani saját érdekeiről, azért, hogy a másiknak jobb legyen. Az ilyen ember tud szeretni, tud sokadjára is megbocsátani, szolgálni, azért, mert az Istennek hálás. A saját érdek, az pedig a sor végére kerül. Nem lesz olyan fontos, mert az ilyen ember megtalálja az élet lényegét, és őszintén el tudja mondani, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az ilyen emberek lehetnek igazán boldogok, megelégedettek, mert megtapasztalják, hogy Isten valóban erre tervezte az emberi életet. Ő maga és a másik ember szolgálatára. Első helyen Isten, aztán a másik ember, majd pedig én. Akinél ez a sorrend fennáll, ott helyre kerülnek a dolgok. Ott az emberek tudják, hogy mit cselekszenek. Háború helyett békét teremtenek, óvják a környezetet, a pénz nem a hatalom eszköze, hanem felelősség és megbízatás. Ahol a Jézusi értékrend megvalósul, ott a házasságok Isten áldásával köttetnek, és az ő megbocsátó szeretetén nyugszanak. Ott a családban is lehet összhang, egymás elfogadása és a terhek együtt való hordozása. Akinél fennáll ez a sorrend, az tudja békességes tűréssel elhordozni a fájdalmakat, a betegséget, az tud a gyász mélységében is Istenhez menekülni. Kedves testvéreim, nagypénteket az ünnepli helyesen, aki szívében így imádkozik, Úr Jézus, jöjj be az én életembe, légy te az első, formálj át, rendezd át mindent, hadd kerüljön minden a helyére az életemben. Hát azt kívánom, hogy ezen a mai napon, ezen a nagy pénteken mi is tudjunk mindnyájan így ünnepelni. Amen. A 345. dicséret harmadik versével válaszoljunk Istenünk megszólító szavára. A 345. dicséret harmadik versét énekeljük. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt.
Yeah.
Urunk Istenünk, rád tekintünk fel ma is, a Te szeretetedre, amely mindennél nagyobb volt. Felnézünk szenvedésedre, amelyet miattunk éltél át, és látjuk halálodat, amit helyettünk vállaltál. Magasztalunk téged azért, mert mindezt megtetted értünk, szeretteinkért, az egész emberiségért, azokért, akik elfordultak tőled és nem figyelnek rád. Urunk, felfoghatatlan számunkra ez a szeretet, nem értjük, de érezzük, és napról napra megtapasztaljuk az életünkben. Urunk, arra kérünk, taníts bennünket, hogy meg tudjuk valósítani azt az értékrendet, amelyet Te megmutattál életedben. Segíts, hogy téged helyezzünk az első helyre, embertársainkat a másodikra, és csak a legutolsó hely legyen a miénk. Szeretnénk alkalmasak lenni, szeretnénk a Te dicsőségedre élni, ezért kérünk, formálj minket akaratod szerint. Urunk, imádkozunk azokért, akiknek felborult az értékrendjük. Kérünk, mutasd meg számunkra, hogy életük minden része csak úgy kerülhet a helyére, ha Te vagy az első helyen. Urunk, könyörgünk a családokért, házasságokért, Te rendezd a megromlott emberi kapcsolatainkat. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, engedd, hogy megtapasztalhassák, milyen az, amikor Te vagy a vigasztaló, a gyógyító. Kérünk, Urunk, áld meg az ünnepre való készülődésünket, az alkalmakat, egyéni csendességeinket. Segíts, hogy mindnyájan átélhessük, és tovább adhassuk a jó hírt, hogy Krisztus feltámadott. Az ő érdeméért kérünk, hallgass meg minket kegyelmesen. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Hirdetem, hogy Gál Sándor tiszteletes egy lelkipásztor temetésén vesz részt Debrecenben, ezért nincs itt közöttünk. És pedig áldásvételre készülve énekeljük a 230. dicséretet. A 230. dicséret első verse így kezdődik. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.